Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található Jeremiás próféta könyvének a 45. fejezetében a következőképpen. Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Báruknak, Néria fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk, te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kinnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki, így szól az Úr. Nézd csak, amit építettem, azt most romba döntöm, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek, mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te ajándékul kapod életedet, bárhová is mész. Kedves, drága gyülekezet! Nem szoktalak így szólítani benneteket, de a távolság és a hiány egészen megérint. Szóval, szeretett testvérek, Jeremiás próféta könyvében a 45. fejezet egy különös szakasz, mert a próféta egy egyszemélyes üzenetet hirdet hűséges írnokának, Báruknak. Báruknak, aki Jeremiás beszédeit könyvbe foglalta, könyvbe írta le. Azért is különös, mert Jeremiás az Istentől való elhívása szerint a népek prófétája. Egy olyan időszakban hirdeti Isten üzenetét Isten népe Júda számára, több mint 40 éven keresztül, amelyben hatalmas népek emelkednek fel és tűnnek el, amelyben két szuperhatalom, Babilon és Egyiptom vívja a maga harcát, amelyek összeütközésében ott van Istennek ez a picin kis népe, Júda. És a próféta fő üzenete a szolgálata vége felé az, hogy a babiloni hatalom nem csak körbezárja Jeruzsálemet, ami már megtörtént akkor, amikor elhangzik ez az üzenet, de be fogja venni, el fogja pusztítani, sőt, fogságba fogja vinni Isten népét, és mindez, amit Babilon tesz, Isten kezéből jön. Jeremiás tehát a népek prófétája, aki hosszú-hosszú szolgálata alatt újra és újra megtérésre hívja Isten népét, elfordulásra az idegen istenektől, igazságos és könyörületes életre, de Júda nem hallgatott az Úrra, és így érkezik el Isten ítélete, az ostrom, majd a fogság. Az egész társadalom megrendül. És ez az a helyzet, amikor Bárukból kifakad ez a személyes fájdalom, ez a személyes kiáltás, amikor aztán Isten egy egészen személyes üzenetet küld Báruknak a népek prófétáján keresztül. A mai igehirdetésben ennek alapján az van előttünk, hogy hogyan viszonyuljunk a személyes szenvedéseinkhez, a személyes veszteségeinkhez egy olyan időben, amikor Isten az egész világot megrendíti. 3 gondolatban fogjuk ezt körüljárni. Először arról lesz szó, hogy Isten ismeri a panaszunkat, másodszor arról, hogy Isten a figyelmünket mégis a maga fájdalmára irányítja, harmadszor pedig Isten az ő megtartásáról biztosított bennünket. Isten ismeri a panaszunkat. Báruk tehát egy olyan ember, aki nem a frontvonalban van, mint Jeremiás. Báruk nem egy első vonalbeli ember, nem is nagyon tudják legtöbben az ő nevét, még ha fenn is maradt a Szentírásban, de egy olyan ember, aki hűséges volt az Úrhoz és az ő prófétájához, és aki ezzel a magatartásával komoly kockázatot vállalt. Ehhez a mai szakaszhoz kapcsolódó esemény az az, amikor Jeremiás már akadályoztatott a maga szabadságában, talán házi karanténban van, és Báruk az, aki lejegyzi Jeremiásnak az igen kemény, ítéletes szavát Júdáról, és utána Báruk elmegy, és felolvassa ezt a tekercset, Isten igéjét a királynak. A király egy kandalló előtt ül, és ahogy olvassák neki a tekercset, darabonként vágja le egy-egy részét, és dobja be a tűzbe. Báruk utána Jeremiás hívására újra leírja ezt a szöveget, de nyilván mindkettőjüknek menekülni kell. Pedig Báruk egy olyan ember, aki előtt fiatal emberként fényes jövő állt. Nagyapja Jeruzsálem kormányzója volt, és minden lehetősége megvolt Báruknak arra, hogy egy normális világban fontos ember legyen, megélje a lehetőségeit, hűségesen szolgáljon. De ez nincs. Gyötrelem van helyette, és most Báruk elfáradt. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmaimat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ez Báruk panasza, és bár ennek a megpróbáló időnek még csak az elején vagyunk, mégis sokok panasza már ezekben a napokban. És hadd mondjam így, hogy különösen aggodalmas szívvel gondolok most azokra a testvéreinkre, akik a járványhelyzettől függetlenül már azelőtt is sok fájdalmat és küzdelmet éltek meg és hordoztak. Akik már akkor is sóhajtoztak, és akik számára mindaz, amit most ez a járvány hozott, a bezártság, a betegségtől való félelem, az elintézhetetlen dolgok, a szeretteik féltése, az esetleges fenyegető anyagi kilátások csak tetézik a fájdalmukat. Sok testvérünk van, aki most így tud felkiáltani, mint Báruk, hogy belefáradtam a sóhajtozásba, és nem találok nyugalmat. És persze vannak közöttünk sokan mások, akik alapvetően még csak egy pár héttel ezelőtt, 3-4 héttel ezelőtt nagyszerű álmokkal és tervekkel voltak, és akik azt élték meg, vagy azt éltük meg, hogy napok alatt az álmaink és a terveink összeomlottak. És még csak 3 hét telt el, és minél inkább telnek a napok és a hetek, annál jobban látjuk, hogy hosszú ideig fog ez tartani. És talán ti is azt mondjátok egyre inkább, hogy belefáradtam ebbe az egészbe, nem találom a nyugalmat. És akár így, akár úgy vagyunk, van ebben a szakaszban egy kicsi kis bátorítás. A nagy bátorítás egészen más módon történik, de a pici kis bátorítás az itt van. És ez az, hogy ebben a bibliai szakaszban nem Báruk beszél, hanem Isten beszél, és ő mondja a prófétán keresztül vissza Báruk szavait. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk, te így beszélsz, azaz Isten pontosan tudja, hogy mi van a szívünkben. És ez akkor is megerősítő és vigasztaló nekünk, akkor is magunkba zárhatjuk ezt a bizonyosságot, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi van a szívünkben, és mi van az ajkunkon, ha a folytatás először feddés lesz, és valamilyen különleges módon ez a feddés lehet vigasztalásul nekünk. Másodszor tehát lássuk azt, hogy Isten a figyelmünket minden panaszunk ellenére mégis a maga fájdalmára irányítja. Így szól Báruknak, nézd csak, amit építettem, azt most rondba döntöm. Amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek, mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr. A babiloni hadsereg körbezárta a várost. A fenyegetettség egyértelmű, és Isten a próféta által ítéletet hirdetett Júda és Jeruzsálem felett. És ez az a helyzet, amikor Isten azt mondja, hogy nézzétek, nézd Báruk, amit én építettem, most romba döntöm. Amit én ültettem, azt most kigyomlálom. Isten azt mondja Báruknak, hogy amikor az egész nép megrendül, amikor népek és nemzetek kerülnek ítélete alá, akkor Báruk, az Isten hűséges embere sem maradhat kívül mindezen. Isten ismeri a fájdalmát, ismeri a hűségét, amivel ott állt mellette, és hallja a kiáltását, de mintha azt mondaná, Báruk, részese vagy mindannak, aminek én is részese vagyok a te Istened, ami a várossal, az országgal és a népekkel történik.
Mintha Isten azt mondaná nekünk, hogy ezt oly sokszor mondtuk és hallottuk az elmúlt hónapokban és években, de mintha Isten most azt mondaná nekünk, mi lenne, ha most nem a magunk veszteségeit néznénk, hanem Isten szívére tekintenénk. Mi lenne, ha végre nem a magunk fájdalmait siratnánk mi, az Isten népe, hanem odafordulnánk ahhoz, aki az egész világot áttekinti, aki az egész világot kezében tartja, akinek a kezéből veszünk mi, Isten népe, minden jót és minden rosszat. A kérdés az, hogy készek vagyunk-e és képesek vagyunk-e a saját személyes bajainkat ennek a sokkal nagyobb történetnek, Isten nagyobb munkájának a fényében látni. Mert mondogathatjuk, hogy Isten ilyen vagy olyan, vagy kegyetlen, de ez semmi más, mint további ragaszkodás ahhoz, ami idézőjelben nekünk jár. Annak a veszélye, hogy nem ismerjük fel a meglátogatásunk idejét, hogy nem ismerjük fel, hogy mit tesz Isten, hogy mire hív meg bennünket Isten, hogy nem látjuk őt, csak önmagunkat látjuk. Mert mit tesz Isten? Van valami különös abban, ahogy ez a láthatatlan pici mikroorganizmus térdre kényszerítette a nyugati és így a globális civilizációt. Szuperhatalmak rendülnek meg, globális gazdasági erősségek inognak, és nem tud azonnali megoldást adni sem a tudomány, sem a technika, miközben persze, hogy imádkozunk mind a kutatókért, mind az orvosokért és mindenkiért. De mintha Isten azt mondaná, látjátok, hogy ti, akik úgy gondoltátok, hogy bevehetetlen az életetek, látjátok, hogy mennyire gyenge, és hogy mennyire sebezhető. A tudományos és technikai kontrollra, a fogyasztásra, jólétre, az én önmegvalósítására épülő berendezkedésünk hajója, mintha léket kapott volna. Isten megítélte a bálványainkat, aminek a nyomán zavarodottság, félelem és frusztráció jár. De hogy ne maradjon mindez ennyire elmond, hadd próbáljam ezt egy kicsit érzékletessébbé tenni két olyan reklám szöveggel, amelyeket az elmúlt hónapokban találtam. Az egyik egy női ruha, aminek a bensőjén van egy felirat, és így is láttam és fényképeztem le ott, ahol árulták. A felirat így szól, önmagad szeretete a legnagyobb forradalom. Ez kultúránk egyik hazug szlogenje. És látjátok, talán érezzük most, hogy amikor elszenvedjük ezt a csapást, mennyi önzetlen szeretet és segítés fakad fel a társadalomban, és a gyülekezetben is. Látjuk, érzékeljük, hogy mennyivel több figyelem születik bennünk egymás iránt, és remélhetőleg a szomszédaink iránt. Nyilván nem szűnt meg az emberi szívnek az önzése, de próbáljon ma valaki kiállni és fennen hirdetni ezt a szlogent, önmagad szeretete a legnagyobb forradalom. Hol lennének az orvosok, az ápolók, az élelmiszerboltokban dolgozók, és mindazok, akiknek nem az a legnagyobb forradalom ma, hogy önmagukat szeretik. Lelepleződik egy bálvány, amit nemrég még teli szájjal hirdetett. Az a társadalom, amiben élünk. A másik pedig egy gyors étterem, amely a következő módon hirdette magát, és ez kicsit szójáték is, egy ponton angolból van fordítva. Ahogy te szeretnéd, mondja. Jogod van arra, hogy tiéd legyen, amit akarsz, pontosan akkor, amikor akarod. Hiszen az élet étlapján te vagy a mai nap specialitása, és a holnapé is, és az azt követő napé is, és így tovább. Érzed a sodrást? Igen, ez így van rendjém. Lehet, hogy mi vagyunk a király, utalása a gyors étterem nevére, de te barátom, te vagy az abszolút uralkodó. És akkor megjelenik a vírus, és rájövünk, hogy nem uralunk semmit. Még az se nagyon, hogy kimegyünk, vagy otthon maradunk. Lelepleződik a bálvány. Lelepleződik az, amire a kultúránk épül. Lelepleződik a saját szívünk. Úgy látom, hogy Isten ezt a bálványt megítélte, és mindezt azért teszi, hogy felébredjünk. Sokan félnek kimondani az ítélet szót, és érthető ez, de talán az segít, ha megértjük, visszatérve a textusunkhoz, hogy milyen indulat van Isten Báruknak adott feddése mögött. Amikor Isten azt mondja, hogy romba döntöm, amit építettem, kigyomlálom, amit ültettem, és Izrael népére, a saját népére gondol, akkor Isten ezt az ítéletet nem szemtelenül és nem örömmel teszi. Aki lerombolja a sajátját, az fájdalommal teszi. Hiszen Isten szeretettel és hűséggel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Hihetetlen szeretettel és hűséggel és gondoskodással plántálta el őket az ígéret földjén. Hihetetlen szeretettel, törődéssel, türelemmel és várakozással küldte hozzá a prófétákat, hogy megmetszék ezt a növényt, hogy valóban ez, amit Isten elplántált, gyümölcsöt hozzon. És amikor mindenen túl ennek a népnek kemény maradt a szíve Isten iránt, és eljön az, hogy Isten azt mondja, hogy lerombolom, amit építettem, kigyomlálom, amit plántáltam, a saját népemet engedem át Babilonnak, hogy az ítélet elvégeztessék rajtuk, akkor pontosan tudjuk, hogy ebbe Istennek a szíve is belerendül. Mert Isten ítélete, Isten haragja mindig Isten szeretetébe és Isten fájdalmába csomagolt. Ezt látjuk Jeremiásnál. De ezt látjuk abban is, ahogy a lekcióban olvastuk, hogy Jézus virágvasárnap bevonul Jeruzsálembe. Bevonul abba a városba, amely el fogja őt veszíteni. És ennek a szakasznak a végén Jézus kőkemény ítéletet hirdet Jeruzsálem felett. Nem marad itt kőkövön, nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Eljönnek ezek a napok. De hogy? Hogy közben könnyek vannak a szemében. Hogy közben Jézus sír az elveszettek felett. Azt gondolom, hogy ez segít nekünk megragadni, hogy hogyan beszélhetünk arról, hogy Isten megítéli a báványokat, vagy megítéli a kultúránkat, megrostál, megráz bennünket, magunkat, először az ő népet, először minket ítél, minket ráz meg, minket mér meg. Csak így beszélhetünk erről, amikor emberek halnak meg. Amikor emberek kerülnek anyagi kiszolgáltatottságba, amikor egyedülállók élik át az elszigeteltség fájdalmát, amikor családosok szembesülnek azzal, hogy mennyi mindent csak azért tudtak eddig elhordozni, mert nem kellett ennyire szorosan együtt lenni, Isten nem gyönyörködik ebben. De mégis meg kell, hogy ítéljen. Meg kell, hogy fenyítsen, hogy az atya fenyíti a gyermekét, mert különben nem változunk. Mindig ott van az ítélete, a nehézség, a súlyos szavak tettek mögött a szeretete és a fájdalma. És ez nem azt jelenti, hogy Isten egyes embereket ítélne meg. Távol legyen, hogy azt gondoljuk, hogy ha valakinek nagy baja történik, azt ítélne meg Isten, különösen is nem. Mindez jel, hogy változnunk kell. Nem könnyű az út, amire Isten bennünket hív, de egyértelmű, emeljük fel a szemünket. A saját fájdalmunkról, a saját veszteségünkről, és nézzünk az Úrra. Ezen a virágvasárnapon arra a Jézusra, aki belép életének legsötétebb és legnehezebb napjaiba. Őt kísérhetjük végig nagy héten, de csak akkor tudjuk őt végig kísérni ezen az úton, ha elfordulunk a fájdalmainktól, a veszteségeinktől, és odafordulunk Jézushoz. Ha egyszerre tartjuk magunk előtt a nagy titkot, miközben sok nyomorúságunk, Isten ítélete, minden mögött ott van Isten szeretete. És talán így jobban magunkhoz öleljük a titkát annak, ahogy Jézus ennek a hétnek a vége előtt meghal a kereszten. Ahol a kereszten Jézus nem úgy kiált, mint Báruk, jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat, belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat, hanem csendes alázattal elhordozza értünk az atya bűn miatt való haragját, és ott van az Isten szeretete, és ott van Jézus szeretete, értünk és az egész világért. Isten ítélete és Isten szeretete különös, titokzatos módon ott Krisztusban jelen. Ezt keressük, ezt kérjük, ezt imádkozzuk ezen a héten. Mert csak így élhetünk hűségesen ebben az időszakban. Megrendítetünk, megrázatunk, megítéltetünk, mint Isten népe. És ilyenkor derül ki, hogy mi az, ami megmarad az életünkben, a gyülekezetünkben, és mi az, ami könnyűnek találtatik. Ebből fakad a megújulás. Ebből fakad a megtisztulás. Ebből fakad a szabadság, hogy szeressünk másokat. És itt értjük meg, hogy Isten uralja a történteket. Mert ahol Jézus meghal, és úgy tűnik, hogy mindennek vége, ott váratlanul az Isten uralma megjelenik, harmadik nap feltámad. Isten jót cselekszik most is. Harmadszor egy ígéret Báruknak, a megtartatás ígérete. Életedet ajándékul kapod, bárhová mégy. Megfeddi, hogy csak magát látja, de végül nagyon nagy ígéretet tesz neki, az életedet ajándékul kapod. Mert vannak, akik Jeruzsálemben pusztulnak el. Vannak abban a korban, akik a fogságba vezető úton pusztulnak el. Vannak, akik Egyiptomba menekülnek, és ott vesznek el. De Isten azt mondja Báruknak, az életedet megőrzöm. Ajándékba kapod egy olyan korban, amikor sokan erőszak által vesznek el. Hogyan hallhatjuk ezt az ígéretet mi, mint Isten népe, amikor Jézust követjük nagy hét szenvedéseiben? Amikor látjuk, hogy ő végigmegy az elveszés útján, mit jelent, hogy mi az életünket kapjuk ajándékba? Nos, felelőtlenség lenne olcsó vigasztalásról beszélni, mondván, hogy hát ez arról szól, hogy keresztények nem halhatnak meg a betegségben, mert tudjuk, hogy igen. Sőt, tudunk olyanokról is, aki másik embernek a javára lemondott a lélegeztetőgépről, önmagát áldozta, és elveszett. Azért fontos ezt kimondanunk, hogy mit jelent, hogy életedet ajándékba kaptad, és ezt megragadnunk, mert a héten meghallgattam egy Magyarországon is egyre népszerűbb amerikai prédikátort, aki azt hirdette, hogy az ő hite és az ő ismerete, Andrew Womackről van szó, hogy az ő ismerete és az ő hite olyan magas szinten van, hogy tudja, hogy ha a vírus hozzáér, a vírus elpusztul. Nos, nem hiszem, hogy ez az örömhír, hogy próbálj akkora hitet, olyan magasra jutni, olyan szintekre jutni, mondja ő. Nem, ez sokkal inkább hamis tanítás, és sok hamis tanítás jelenik meg ebben az időben. Ha életünket ajándékba kaptuk, mi ezt Jézus Krisztusban értjük és tudjuk megragadni. Az életünket ajándékba kaptuk a megváltásunk által. Olyan életet kaptunk Jézus Krisztustól, amely életet tőlünk semmi és senki el nem vehet. Ez az örömhír. Hogy Jézus Krisztus maga él bennünk, és így ezt az életet még a halál sem ronthatja le. És legvégső értelemben azért lehetünk szabadok arra most, hogy mint Isten népének a tagjai másokat szeressünk, és az életünket az Úrra bízzuk, és elengedjük a kontrollt, és tudjuk, hogy ő az, aki valamilyen módon mindent irányít és kézben tart a saját életünkben, és azért tehetjük most ezt, mert tudjuk, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És ezért befejezésül ezt az örömhírt szeretném a szívetekre helyezni, az életeteteket ajándékba kaptátok. Éljetek vele bölcsen, hűségesen, jól szolgálva az Urat, szeretve egymást, szeretve a szomszédokat, szeretve mindazokat, akiket Isten elénk hoz. Legyen hát neki dicsőség és dicséret, tisztesség és hálaadás, úgy most, mint minden időben. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ahogy különleges módon teszed a hajlékainkat, otthonainkat az imádság és az Isten tisztelet helyévé, ahogy különleges módon akarod megszentelni az életünket, ahogy különleges módon akarsz bennünket megtisztítani, megmosni, ahogy bátorságot adsz szembenézni, te veled a mindenható szent és tökéletes Istennel, aki telve van irgalommal és kegyelemmel, és saját életünkkel, önszeretetünkkel, önimádásunkkal, kontrollunkkal, hogy mindent mi akartunk irányítani, és hogy arra hívsz bennünket, hogy jobbítsuk meg az útainkat.
Kérünk hát, hogy bennünk végezd ezt először, és tégy bennünket irgalmassá, figyelmessé, nagylelküvé, szeretővé, szolgálatkészé mások iránt, kreatívá, hogy hogyan lehetünk országodnak hírnökei, tanúi, szóval és tettel ebben az időszakban. Hasonlóan imádkozunk, Urunk, egész városunkért, egész országunkért, egész Európáért, ezért a kontinensért, hogy hív bennünket magadhoz, hozzá mély megújulást, lelki ésséget, igéd és igazságod iránt. Könyörgünk a döntéshozókért, akiknek komoly döntéseket kell hozni most, itt, azonnal, ahogy védekeznek, irányítják a védekezést a járvány ellen, adj nekik ebben bölcsességet, kitartást, fizikai erőt nagyon nehéz helyzetekben. És imádkozunk azokért is, akik már most azon gondolkodnak, hogy mi változhat meg a világban ahhoz, hogy sokkal fenntarthatóbb, igazságosabb, alázatosabb, szolidárisabb életet élhessünk, hogy e felé menjen a jövőben a világ. Könyörülj rajtunk, hogy ne kormányozzuk magunkat nagyobb vészbe, hanem az egész világ útjai megjobbulhassanak, és több szeretet, több szolidaritás, több összefogás legyen, hogy amiből látunk most, amit látjuk, hogy megnyilvánul ez, hadd tudjon ez hosszú távon velünk maradni, megváltoztatni bennünket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyógyítanak, akik őket támogatják. Köszönjük, hogy Magyarországon eddig még féken tartottad a járványt, és imádkozunk azért, hogy hadd maradjon meg az embereknek a bölcsessége, az alázata, a kitartása, a távolságtartásban, hogy a mi orvosaink ne kerüljenek olyan helyzetbe, amikor nekük kell egyik vagy másik ember életéről dönteni. Könyörgünk azokért, akik szerte a világban ezzel néznek most szembe. Imádkozunk Amerikáért, különösen New Yorkért, Spanyolországért, Olaszországért, Franciaországért, az ott élő orvosokért, ápolókért, akik hetek, hónapok óta megfeszített munkába vannak, a kétségbe esett helyzetekért. Légy irgalmas, légy kegyelmes, hozzá megállást, szabj határt a betegségnek, mondjad ki, hogy elég, add meg a szívünkbe azt, hogy meglágyuljon, hogy elismerjen téged, hogy minél hamarabb mondhast, hogy elég, és ezzel együtt bízunk a bölcsességedbe, odaadjuk neked az uralmat, hiszen úgyis a tiéd, magasztalunk, dicsőítünk téged, mert szerető mennyei atyánk vagy, és kiáltunk, hogy minél hamarabb mondjad, hogy elég. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozunk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.